Kossuth tér, nem oszlatják fel a tüntetők táborát, az ünnep alatt folyamatos lesz a rendőri jelenlét. Közeleg a forradalom ünnepe, megemlékezések, kitüntetések országszerte. A gazdák nyakán maradhat az idei kukoricatermés, a kormány az Európai Bírósághoz fordul. Fél éven belül visszakaphatja az állam Táncsics egykori börtönét, ellentételezés fejében adja vissza az Egyesült Államok.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Maradhatnak a tüntetők a budapesti Kossuth téren. Az állami ünnepségek idejére kordonnal választják ketté a területet, közölte nem sokkal adásunk előtt a rendőrség. A nap folyamán hivatalába kérette az államfő Petrétei József igazságügyi és rendészeti minisztert. Sólyom László arra kért a minisztert, hogy a rendőrség kerülje az erőszak alkalmazását a Kossuth téri tüntetőkkel szemben. Napközben várakozás és kétség jellemezték a tüntetők hangulatát a parlament előtt. A híradónk előtt az országos rendőrfőkapitány is ismertette döntése részleteit.
Kossuth tér, déli 12 óra. A parlament előtt összegyűlte meg, egy része a rádióból értesült arról, hogy nem született megállapodás a rendőrség és a tiltakozókat képviselő Magyar Nemzeti Bizottság 2006 között. A színpad szónokai közül minden esetre többen világossá tették, nem kötnek előnytelen kompromisszumot a hatóságokkal.
Karanténba nem hagyom magam zárni, közlöm, mint a térparancsnoka. Ez a tér változatlanul így marad, és ha valaki tárgyalni akar velünk, nem mi megyünk a teve utcába, hanem jöjjön ide!
Néhány méterrel arrébb az ORFK szóvivője híradóknak elmondta, a határidő lejárta ellenére is folytatták az egyeztetést a Kossuth tériekkel.
Körvonalazódik a megoldás, itt ami a legnagyobb problémát jelenti, a sörsátornak az eltávolítása. Legfőképpen ezen megy a vita, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt távolítsák el, nagy biztonsági kockázatot jelent.
A tüntetőket képviselő Takács András közölte, a rendőrség ajánlatát továbbra sem tudják elfogadni.
Minden pillanatnak megvan a maga esélye a megoldásra. Ez az esély tegnap 13:30 volt meg. Azóta elment a hajó. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy meg tudjunk állapodni.
Más kérdés, hogy többen a térről egy esetleges megállapodás ellenére sem akarnak hazamenni. Horváth István leszögezte, önként nem fogja szedni a sátorfáját.
Én 17-e óta vagyok, mióta ez az egész működik. A demonstráció, és nem vagyok hajlandó. Ha vér folyik, akkor vér folyik, de akkor sem fogok elmenni.
A rendőrségi sajtótájékoztatóval egy időben kezdték meg a Kossuth téren annak a kettős kordonnak a felállítását, amely az október 23-ai megemlékezésen a tüntetők és az ünneplők táborát választja majd el egymástól, közölte Bene László. Az országos rendőrfőkapitány beszámolt arról, a parlament előtti téren a megemlékezés napján mindenkinek át kell majd esnie egy úgynevezett technikai és tűzszerészeti vizsgálaton, valamint a biztonsági zóna mellett folyamatos lesz a rendőri jelenlét. A rendőrség egyébként nem adott meg felső határt a térre kivonuló demonstrálók létszámára. És most kapcsolunk mi is a Kossuth térre, ott van Zakar Ádám tudósítónk. Szervusz Ádám, tudnak-e már a téren a rendőrség döntéséről, és hogyha igen, akkor hogyan fogadták?
Szervusz Edit, üdvözlöm a Duna Televízió híradójának nézőit. A hideg idő ellenére igen forró a hangulat a Kossuth téren, hogyha fogalmazhatok így. Egyértelműen és hivatalosan az én tudomásom szerint még nem jelentették be itt a rendőrségnek a sajtótájékoztatóján elmondottakat, de természetesen a hírek vándorolnak. A lényeg pedig, hogy egy fél órával ezelőtt a rendőrség valóban elkezdte a mögöttem látható kordonok telepítését, és bizony innen a térről folyamatosan, ami egyébként a parlament előtti parkolóként szolgál, kivezették a rendőrök, kikísérték és kísérik a rendőrök, a tüntetőket és a tiltakozókat. Az én véleményem és meglátásom szerint a tüntetők és a tiltakozók nagyobb része ezzel a rendőri ajánlattal sem elégedett, és úgy érezte, hogy egy szűkebb részre korlátozzák le az ő immár 30 napja tartó tüntetésüket a szóstúdiójé.
Zakar Ádámnak köszönöm szépen a tudósítást, és még visszakapcsolunk, hogyha indokolt. Országszerte megemlékezések sokassága jelzi a közelgő nemzeti ünnepet. Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Tudományos Akadémián tartott beszédében hangsúlyozta, azt várja a történészektől, hogy objektív és elfogulatlan képet alkossanak a forradalom történetéről. A Szabadságharcos Közalapítvány szervezeteinek közös ünnepségén az államfő ismét rámutatott, rendkívül eltérőek napjainkban az 56-os történések értelmezései.
Az 56-os forradalom és szabadságharc résztvevőinek egyik legnépesebb gyűjtőszervezetének,
a Szabadságharcos Közalapítványnak ünnepi ülésén, Sólyom László köztársasági elnök több 156-os fősnek, illetve azok hozzátartozóinak állami elismeréseket adott át. A kitüntetések átadása előtt a köztársasági elnök az előzetes programtól eltérően rövid beszédet intézett az egykori 56-osokhoz.
Az önök története, 56 hiteles története. Látjuk, hogy mindenki külön akar ünnepelni, és nem az a fő baj, az a baj, hogy mást akar ünnepelni. Mindenki kiragad a történetből egy neki tetsző szeretet, és azt tartja igaznak. Engedjék meg, hogy azzal adjam át a kitüntetéseket, azzal az örömmel, hogy itt nem a veszekedő örökösök között vagyok, hanem az örök vagyok között.
Boros Péter a Szabadságharcos Közalapítvány vezetőjeként amellett emelt szót, hogy az 56-os forradalom nem a szocializmust megújító reformkommunista mozgalom volt, hanem szabadságharc és forradalom.
Reformálni a szocializmust, mondja egy kisebbségi tábor. Elvetni a szocializmust, mondja a nagyobb, és mondjuk mi valamennyien. Igen, barátaim, nem reformmozgalom volt. Akik ott voltunk, tudjuk, hogy nem reformmozgalom volt.
Oroszország nem tartozik jogi felelősséggel az egykori szovjet vezetőség tetteiért, de erkölcsi felelősséget érez módja egyes fejezeteiért, és reméli, hogy a mai magyar társadalom méltányolja őszinte sajnálatát azért, ami 1956 őszén Magyarországon történt. Áll az orosz felsőház a szövetségi tanács ma elfogadott nyilatkozatában, amely ugyanakkor örömmel nyugtázza, hogy napjainkban az orosz-magyar kapcsolatok a kölcsönös bizalmon alapulnak. Adásunk előtt nem sokkal avatták fel a Hősök falát a Terrorháza Múzeum előtt, és megnyitották a Pesti srácok című 1956-os emlékkiállítást. A múzeum ma este 10-ig tart nyitva.
A múzeum előfalán kialakított fotókkal illusztrált Hősök fala emlékeztet 1956 forradalmáraira. Az intézményben nyíló új tárlat pedig a forradalom ifjúságát, a legendás Pesti srácokat mutatja be dokumentumokkal, hanganyagokkal és fotókkal. 1956 forradalmának legifjabb hősei a felnőttkor határán lázadtak fel a szabadságért, egy félelem nélküli életért. A Terrorháza Múzeum előtt ünnepi műsorral és gyertyagyújtással emlékeznek a forradalom valamennyi hősére.
És arról is be tudunk élőben számolni, hogy mi történik jelenleg a Terrorháza Múzeumnál. Kint van a helyszínen Gótfalvai Krisztina. Szervusz! Hogyan zajlott a megnyitó?
Szervusz, üdvözlöm a nézőket! A színpad előtt felállított lélekharang megkongatásával vette kezdetét az ünnepség itt a Terrorháza előtt. Balázs Pedi László 56-os elítélt ünnepi beszédében arra hitte fel a figyelmet, hogy a Hősök faláról elsősorban fiatalok néznek le ránk. Őket kivégezték a forradalom után, azoknak, akik elhurcolták őket, azonban egy hajuk szála sem görbült, sőt, visszatérnek a hatalomba. Schmidt Mária, a Terrorháza igazgatója azt mondta, 1956 azért volt Magyarországnak földrengés, a Szovjetuniónak pedig földindulás, mert a hatalmon lévők képtelenek voltak időben eltakarodni. A rendezvényen, ahogy azt korábban jelezték, részt vettek a Fidesz politikusai is, sőt, Márton Ferenc volt köztársasági elnök is itt volt, a szó a stúdióé.
Gótfalvai Krisztinának köszönöm szépen a tudósítást. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mintegy 170 résztvevője vehette át Demszky Gábor főpolgármestertől a Forradalmi Emlékbizottság által adományozott szabadsághőse emlékérmet. Az elismerésben mások mellett Göncz Árpád volt államfő, Vitány Iván a társulása a Szociáldemokrata Értékekért Platform elnöke, Mécs Imre országgyűlési képviselő és Pomogács Béla irodalomtörténész vehette át. Szoboravatót rendeztek Kiskunfélegyházán a jubileumi ünnepség sorozat keretében. Az 1956-os Nagy Budapesti Munkástanács egykori elnöke Rácz Sándor beszédében kiemelte, a magyar népnek 1956-hoz hasonlóan ma sincs más fegyvere, csak az igazság és az emberi tisztesség. Felavatták az 1956-ban mártír halált halt Ittóth Zoltán akadémikus mellszobrát a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt. Ittóth Zoltán 1956. október 25-én az ELTE rektoraként akart átadni az akkori állampárt képviselőinek a fiatalok követeléseit, ám hiába mutatta fel akadémiai igazolványát, a pártközpont őrsége a küldöttségre tüzelt, a lövések pedig eltalálták Ittóth Zoltánt. Vizie Szilveszter, az MTA elnöke hangsúlyozta, a vértanú halált halt akadémikus 1956-ot és a magyar nép szabadság szeretetét jelképezi.
nyíltságát mindig mindenkivel közölte, átadta elgondolásait, és amikor meg kellett nyilvánulni, akkor nagyon határozottan védte az igazat, mindig az igazat, és nem tűrte a hazugságot.
A nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök megbízásából számos magas állami kitüntetést adtak át Budapesten. Az oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét adta át többek között Garas Klára akadémikusnak, Mang Béla volt felsőoktatási helyettes államtitkárnak és Siffer János volt főpolgármester helyettesnek. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét vehette át a kitüntetettek sorában Bartis Attila író, F. Zámbó István képzőművész és Rózsa György televíziós műsor vezető szerkesztő. Átadták a Németh László Kulturális Alapítvány 56-os pályázatának díjait az Uránia Filmszínházban. A díjakat olyan irodalmi és komoly zenei művek nyerhették, amelyek méltóképpen örökítik meg a forradalom máig élő hatását. Az elismeréseket Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke és Pálinkás József volt oktatási miniszter adta át. Az irodalmi kategória 1 millió forinttal járó díját Balog Ellemér kapta a Tanár úr című regényért. A zenei pályázatok közül pedig Nógrádi Péter Magyar Requiem című művelett a nyertes. Finnországban is megemlékeztek az 1956-os forradalomról. Helsinki belvárosán áthajtott egy orosz tank. A magyarok bátorságára és az orosz beavatkozásra emlékeztette a finn járókelőket. A T-34-est egyébként egy finn élményparttól bérelték a megemlékezés szervezői, a Magyar Kulturális Központ és a Helsinki Magyar Nagykövetség. És most nézzük a további híreket röviden. Közjogi méltóságokhoz fordul az országos cigány önkormányzat. Úgy vélik, a sajtó csinált cigányügyet az olasz-liszkai tragédiából. Uniós csúcs Finnországban, kérdések keresztüzében az orosz elnök. Kongresszus előtt az MSZP személyi kérdésekről csak tavasszal döntenek. Mindezek előtt arról tudósítunk, hogy Göncz King, a külügyminiszter és April Foley budapesti amerikai nagykövet szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy fél éven belül magyar tulajdonba kerül az a budai várban található, jelenleg amerikai kézben lévő épületegyüttes, amely a Táncsics börtönt is magába foglalja.
A megállapodás része lesz az az ellentételezés is, amelynek során az Egyesült Államok nagykövetségének szomszédságában található Szabadságtér 10-11-es szám alatti ingatlan amerikai tulajdonba kerül. Közölte Göncz Kinga és April Foley hozzátéve, várhatóan oda költöznek majd a várból a jelenleg ott elhelyezett amerikai tengerészgyalogosok. A külügyminiszter és a budapesti amerikai nagykövet egyaránt cáfolta azt, hogy a magyar fél afganisztáni és iraki szerepvállalása miatt a magyar állam ingyen kaphatná vissza a Táncsics házat.
Eladják a Ferihegyi repülőtér üzemeltetési jogát. A Budapest Airport tulajdonosai erről ma egyeztettek Veres János pénzügyminiszterrel. Az új vevő a német Hochtief konzorcium, amely köteles végrehajtani azokat a fejlesztéseket, amelyeket a jelenlegi üzemeltető, a brit BAA vállalt. A Hochtief vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy Ferihegy Közép-Európa vezető nemzetközi repülőterévé válik. A miniszterelnök elfogadta Veres János miniszter javaslatát, hogy Tátrai Miklós legyen a pénzügyminisztérium államtitkára. A kormányfő ezt követően javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a környezetvédelmi tárca eddigi szakállamtitkárának új megbízatására. Tátrai Miklóst várhatóan november 1-től nevezik ki a lemondott Katona Tamás posztjára. Miközben adásunk idején gyertyát gyújtanak Olasz-Liszkán a brutálisan megölt tiszavasvári férfi emlékére, az országos cigány önkormányzat vezetője bejelentette, a legfőbb közjogi méltóságokhoz fordulnak, mert megítélésük szerint a média uszító magatartásával cigányügyet csinálta az olasz-liszkai tragédiából, szembeállítva ezzel a cigányságot a többségi társadalommal.
A magyarországi cigányság elítéli az olasz-liszkai gyilkosságot és együtt érez a családdal, de elfogadhatatlannak tartja, hogy ezért a cigányságot kollektív bűnösként kezeljék, hangoztatta Kolompár Orbán.
Azt várjuk, hogy igenis foglaljanak állást. Az alkotmányos keretek között járjanak el és mondják ki, hogy amennyiben van Magyarországon kollektív bűnözés, ítéljék el az egész roma társadalmat azért, ami olasz-liszkán elkövettek. Ha nincs kollektív bűnözés a magyar alkotmányban, akkor mondják ki, hogy nincs kollektív bűnözés Magyarországon.
A témával bővebben foglalkozik a közbeszéd, a késő esti híradót követő műsorban a kossuth-téri fejleményekről is újabb részletek következnek. Az Európai Bírósághoz fordul a magyar kormány az uniós kukorica intervenciós felvásárlásánál meghatározott új súlykövetelmény bevezetése miatt.
Az Európai Unió ugyanis közzétette azt a rendeletet, amelynek lényege, hogy november 1-től az eddiginél jóval keményebb feltételekkel lehet eladni Brüsszelnek kukoricát a garantált áras felvásárlási áron. A megváltoztatott minőségi követelmények automatikusan kizárják a magyar tengeri egy részét az uniós intervencióból, mivel ezt a magyar termelők egy része a fajta összetétel, illetve az ország természeti adottságai miatt nem képes teljesíteni. Emiatt komoly veszteséggel kell számolniuk a gazdáknak. A magyar kormány azt kéri az Európai Bíróságtól, hogy semmisítse meg, helyezze hatályon kívül a szóban forgó rendeletet.
Állítólag nem lesz tabu téma Vlagyimir Putyin orosz elnök és az Európai Unió vezetőinek munkavacsoráján ma este a finnországi Lahtiban. Az unió állam és kormányfői félnapos informális találkozóra érkeztek a finn városba. Magyarországot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök képviseli.
A félnapos megbeszélésen a fő téma a közös uniós energiapolitika volt, de szóba kerültek a bevándorlási kérdések, a klímaváltozás és az európai kutatások helyzete is. A ma esti munkavacsora lesz az esemény csúcspontja, mert a finn elnökség tervei szerint az uniós vezetők ezúttal közösen mondhatják el az orosz elnöknek céljaikat és aggodalmaikat Moszkva politikájával kapcsolatban. Az unió egyre jobban rászorul az orosz gázellátásra, és biztosítékokat szeretne, hogy ez folyamatos és kiszámítható maradjon a jövőben is.
Egyértelművé tesszük majd, hogy hajlandóak vagyunk szerződésben garantálni Oroszországnak az energiapiac biztonságát, de ugyanezt várjuk tőle is.
Az európai politikusok a gázkérdés mellett aggódva figyelik az oroszországi újságírógyilkosságokat. Az unió átfogó vizsgálatot szeretne a múlt héten meggyilkolt oknyomozó újságíró Anna Politkovskaja ügyében.
Nem tervez újabb atomrobbantást Észak-Korea. Egy névtelenül nyilatkozó kínai diplomata szerint ezt maga Kim Jong-il, a kommunista állam vezetője mondta a kínai elnök különleges megbízottjának fennyani tárgyalásokon. Kim Jong-il azt is közölte, visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, ha Washington felhagy országa gazdasági elszigetelésével.
Kína a tárgyalásokról hivatalosan csak annyit közölt, hogy az elnök különleges követe egy fontos üzenetet adott át az észak-koreai vezetőnek a kiemelkedően fontos küldetésen. Közben a Pekingben tárgyaló Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter közölte, Washington és Kína egyetért abban, hogy folytatni kell az észak-koreai nukleáris program beszüntetését célzó tárgyalásokat. Abban is megállapodtak, hogy végrehajtják azokat az N-szankciókat, amelyeket a világszervezet fogadott el Pjongjang ellen az október 9-i észak-koreai kísérleti atomrobbantásra válaszolva. Az Okinawa japán szigeten lévő amerikai támaszponton megélénkült az élet. Szemtanúk a szokásosnál több vadászgép fel- és leszállásáról adtak hírt.
Az iraki síta milícia ellenőrzése alá vonta a dél-iraki Amarahot. A város utcáin harcok folynak, a fegyveresek megrohamoztak három rendőrösöt, több épület lángokban áll. 800 kalasnyikov gépfegyverrel és aknavetőkkel felszerelt fekete állarcos utakat torlaszolt el, és a városba vezető utakon is akadályokat állítottak. Az összetűzésekben 15-en életüket vesztették, többen megsérültek. És újra belpolitika. Az MSZP szombati kongresszusán nem lesz szó személyi kérdésekről, ezekről várhatóan csak a jövő tavasszal határozza a szocialisták legfelsőbb döntéshozó fóruma, közölte Juhász Ferenc. Az MSZP alelnöke hangsúlyozta, a tanácskozáson a 600 küldött és mintegy 100 meghívott olyan belső pártvitát kíván folytatni, amely előkészíti a szocialista párt megújulását és meghatározza az MSZP feladatait az önkormányzatokban.
Vita lehet azon, hogy a Magyar Szocialista Párt megújulásának melyek azok a fő területei, amelyekre koncentrálni kell. Vita lehet azon, hogy hogyan és miként lehet megvalósítani egy baloldali demokratikus néppárt kialakítását, hogyan lehetne a társadalmi kapcsolatokat szélesíteni.
Az SZDSZ siófoki kihelyezett frakciülésének résztvevői meghallgatták a gazdasági minisztert és a pénzügyminisztert. Veres János a jövő évi költségvetés tervezetét ismertette. A liberális képviselőcsoport szerint tartható lesz az idei évre és a jövőre meghatározott költségvetési hiány. Kunce Gábor elnök frakcióvezető úgy fogalmazott, a liberális párt partner lesz a költségvetési szigorban, mert ez szolgálja az ország érdekét.
A frakciónk támogatja a kormánynak azt a törekvését, hogy a konvergencia programnak pontosan megfelelő költségvetést nyújtson be az országgyűlésnek, és ezért támogatjuk azt is, hogy egy ilyen költségvetést fogadjon el az országgyűlés, a kormány pedig egy ilyen költségvetés benyújtására készül.
És most más téma. 2012-ig minden uniós tagállamnak át kell állnia a földi műsorszórásról a digitális sugárzásra, hangzott el a Szabad Európa vitanapok keretében megrendezett konferencián.
A digitalizáció legfontosabb célja az egységes frekvenciapolitika és az európai információs tér kialakítása, hangsúlyozta Martonyi János, a Szabad Európa Központ elnöke. Sarkadi Ildikó, a miniszterelnöki hivatal politikai főtanácsadója kiemelte, a nemzeti audiovizuális stratégia segítségével az európai normákhoz igazodva módosítanák a médiatörvényt, valamint külön törvényben foglalnák össze a közszolgálati médiumokat érintő szabályozásokat. Barsiné Pataki Etelka úgy vélte, az egyik legfontosabb szempont, hogy az új rendszer mindenki számára hozzáférhető legyen.
Egy olyan lehetőség van, hogy ne csak a média világában használjuk fel ezeket a csatornákat, hanem olyan innovatív szolgáltatásokra, amelyek itt kopogtatnak az ajtunkon.
Lehetőséget nyújt arra, hogy a közszolgálati intézmények szervezetét, irányítását, főleg finanszírozását újra gondoljuk, és a tartalom kínálatát is versenyképessé tehetjük.
A feladatok között szerepel az archívumok digitalizálása, valamint a műsorelosztás technológiai hátterének megújítása is.
Híradónk végén ismét 56-ról. A Magyar Nemzeti Bank az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére kibocsátja az 50 forintos érme és az 500 forintos bankjegy emlékváltozatát. Az érmék 2 millió, a bankjegyek 15 millió példányban kerülnek forgalomba. Műsorunk után a Váltó gazdasági híradó az idén 60 éves forinttal foglalkozik. 56-os és sárga forradalmi villamos közlekedik mától 4 napon át a nagy körúton, hogy tájékoztassa a főváros lakóit az ünnepi programokról.
Ezeket a régi UV-típusú szerelvényeket pontosan 50 évvel ezelőtt állították először a közlekedés szolgálatába, és 1978-ig szállított utasokat. Most ugyan utasokat nem vesz fel, de minden megállóban a Szabadság Krónikája című újságot osztogatják ablakaiból a fiatalok. A múzeumba illő korabeli fapadost sokan megcsodálták a nagy körúton.
Elmosolyodnak, és úgy mindenki jó szemmel nézi, hogy egy ilyen villamos jön a körúton.
A nosztalgia járatot, ha kipróbálni nem is, de megnézni mától hétfőig lehet, reggel 9-től délig, majd pár órás sziesta után, délután 4-től este 7 óráig a 6-os villamos vonalán.
Utánunk sport és időjárás, és legközelebb 3-4-10-kor számítok a figyelmükre, addig is viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A lemondott posztjáról Szilágyi Péter, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, aki idén februárban Faragó Tamástól vette át a világbajnok együttes irányítását.
A tegnapi elnökségi ülésen Szilágyi Péter felmentését célzó javaslatra 6-an mondtak igent, 2-en ellenezték a menesztését, míg 4-en tartózkodtak. A 39 éves szakember úgy gondolta, ilyen támogatás mellett nem érhet el jobb eredményeket, mint ami miatt szóba került a lemondása, a nyári világkupa 5. helyezés és a bronzéremmel zárt Európa-bajnokság.
Két színeket tudtunk meg, hogy a kapitány lemondott, én is ezt ma tudtam meg. Azt gondolom, hogy volt egy világverseny, ha nem szerepeltünk olyan jól. Mindenkinek köztük a játékosoknak, és úgy tudom, le kell vonni a hibáikat, illetve tanulni kell az esetből. Ez a kapitány lemondott, ez a saját döntése. Az elnökségnek a feladatköre, hogy eldöntse, hogy milyen úton mondani, és kit választanak meg kapitánynak. Úgyhogy számunkra is ez egy rejtély, vagy illetve egy titok, hogy most ki lesz, illetve kit fognak kijelölni.
Debrecenben rajtol a labdarúgó Borsodi Liga 10. fordulója. A DVSC Diós Győr találkozót ma este 7-től a Duna Televízió élőben közvetíti. Melczer Zsolt kollégám a helyszínről jelentkezik.
Jó estét kívánok, kedves nézők, köszöntöm Önöket Debrecenből, az Oláh Gábor utcai stadionból. A mai rangadótól igazán sok nézőt várhatunk, és reméljük, hogy remek hangulatot, de mit várhatnak a szurkolók a gólok tekintetében, és hát természetesen a jövő játékát tekintve?
Hát egy nehéz ellenfél a Debrecen nyilván. Bajnok esélyes csapat, és itthon általában nagyon keményen támadnak, főleg az elején lepresszingelik az ellenfelet, akkor bepánikolunk, hogy olyan hibákat csinálunk, amelyek hát nem ideálisak, akkor lehet gondunk, hát bízom benne, hogy ezt sikerül kivédekezni, meg hát ebből tudunk indítani is, hiszen nekik jönni kell, talán lesz területünk. Hát ez majd, ez a jövő zenéje.
Az utóbbi három mérkőzésünkön csak 3 pontot szereztünk, 2-szer kikaptunk, így számunkra létfontosságú a győzelem. Jó a hazai mérlegünk, így nincs okunk különlegesebben aggodalomra, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell maximálisan odafigyelnünk a bravúra bármikor képes Diósgyőr ellen. A két szerdai BL őrület után a csütörtök az UEFA kupájé volt, tegnap ebben a sorozatban is megkezdődtek a csoportküzdelmek.
A Basel és a Feyenoord 2 éve a Ferencvárossal volt egy csoportban. Idén már csak a svájci és a holland klub mérhette össze erejét az E-csoport nyitó körében. A tavaly előttihez hasonlóan ezúttal is a Baseli Szent Jakab stadionban került sor a találkozóra. Vendégrészről az Európa-bajnok Harry Stas lövése volt a legveszélyesebb, amit Contanzo hatástalanított. Mivel a másik oldalon is volt egy jó kapus Tim Hammer személyében, így sokáig 0-0-ra álltak a csapatok. A 60. percben aztán épp az imént dicsért Hammer hibájából megtört a jég. A hálóőr Eduardo elé paskolta Petrić szabadrúgását, és valljuk meg, a brazilnak akadt már nehezebb dolga az életben, mint 1 méterrel a kapuba találni. 2 éve éppen 1-0-ra győzött a Basel, ám ezúttal Heiss Egems is a pályán volt, aki a 76. percben megmutatta, hogy Contanzo sem verhetetlen, és neki sem okoz gondot közelről a kapuba passzolni a labdát. A Feyenoord 1-1-re mentette a mérkőzést.
Ne feledjék, hogy este 7-től Debrecen Diósgyőr élőben, én az esti hírórában várom önöket a nap sporthíreivel, viszontlátásra.
Nyugtalan évforduló, Sólyom László írása az emlékezés felelősségéről. CD mellékletben Ákos dala az 1956. Látókör kérdése, heti válasz.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
De most tudja meg, hogy az 5-ös lottó heti várható főnyereménye 1.325.000.000 forint.
Mennyi?
Az 5-ös lottó heti várható főnyereménye 1.325.000.000 forint.
Bármikor bejöhet.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Személyvonat indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, kikér még?
Laci, a biztonság és a minőség a legfontosabb. Mindig ellenőrizd, hogy alapanyagnak magyar baromfit választottál-e.
Felállj, ki vagy? Hol volt hazád?
Ez az, Lacikám. Ha nincs mersze válaszolni, keresd ezt a védjegyet a csomagoláson. Ez ellenőrzött, magyar, ebbe megbízhatsz.
Védjegyes magyar baromfi. Magáért beszél.
Van, aki védjegy nélkül állul baromfit?
Ne izgasd föl magad!
Szabó Károly, 52 éves építésvezető. Havonta 80 órát építkezésen, 80-at az irodában dolgozik. 28 órát utazik. Telkén 144 órát tölt. 40 kiló halat fog. 17 liter halászlevet főz. Pedig csak 799 forintot költ multivitaminra havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Változékonyabbra fordul a folytatásban a Kárpát-medence időjárása. Nyugat felül ugyanis egy felhőrendszer érte el térségünket, amely az előttünk álló hét végén többfelé okoz majd csapadékot, de a csapadék mennyisége semmiképpen sem lesz jelentős, és ugyanakkor enyhébb levegő is áramlik ide térségünkbe, tehát az átlagnál jóval melegebb napok állnak előttünk. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, több felhőre továbbra is a nyugati délnyugati tájakon kell számítani. A szél helyenként erős lesz, a hőmérséklet pedig hajnalra 3 és 10 fokig csökken, tehát egyelőre megszűnnek a hajnali fagyok. Aztán holnap délelőtt már a Kárpát-medence nagy részén változóan felhőségre tekinthetünk fel. A szél erős lesz és helyenként délire fordul. A hőmérséklet pedig a délutáni órákban általában 14 és 21 fok között valószínű. Több-kevesebb napsütésre a Kárpát-medence szinte egész területén számítani lehet, csak gyenge záporok zavarhatják meg a kellemes időjárást. A frontérzékenyeknek szerencsére a folytatásban már nem kell fronthatással megküzdeniük. És akkor lássuk a folytatást, a hét végét. Vasárnap a Kárpát-medence keleti részén lesz több a felhő, ott fordulhat elő inkább eső, illetve zápor, nyugaton már előbújhat a nap, a hőmérséklet pedig általában 13 és 22 fok között alakul. Aztán hétfőn inkább az északi tájakon számíthatunk borúsabb területekre, ott valószínű kisebb csapadék. A hőmérséklet ezen a napon 16 és 24 fok között valószínű, és a szél is erős lesz. Kedden is erős szél mellett a délelőtti órákban még sok napsütésre, délután azonban nyugat felől felhősödésre kell számítani, de a hőmérséklet nagyon-nagyon kellemesen 18 és 25 fok között alakul. Egyébként az éjszakák, illetve a hajnalok egyre enyhébbek lesznek, általában a hőmérséklet akkor a reggeli órákra 10 és 15 fok közé csökken majd. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra.
Szörényi Levente misztikus operájának ősbemutatója a Duna Televízióban. Második rész. Ma 21 órakor.